köszöntöm a hallgatókat, újfent Neszmély Emil ügyvédes hegymászó a vendégünk, itt a nap vendégében Mezei Dánielt hallják. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk az első részben, végig haladtunk tulajdonképpen az alaptábortól egészen föl, a csúcsig még nem, de az utolsó táborig, és sok minden szóba került, többek között a két oldal, ugye te mind a két oldalról, illetve nem tudom hány oldal van, hány útvonal van? Sok útvonal van?
Több útvonal, kettő olyan, aminél mondjuk nem csak, hogy jelentősebb esélyed lehet, hogy feljuss, ez a kettő. Vannak különböző más, nagyon már, de arra is van esélyed, hogy nem feltétlenül vágják le valamelyik testrészedet, mert hogy van olyan expedíció, hogy úgy ért fel, hogy azért ilyen új hiányosan értek le. Vannak ilyen kihívás jelentő extrém útvonalak is, ami hát...
De hogy levágják az ügyedet? Ugye, hát, azt nem mondtuk azoknak, bocsánat, igen. Mert később kapcsolódnak be, hogy az Everest mászásról beszélünk, ami most értél haza néhány héttel ezelőtt.
Le tud fagyni. Tehát konkrétan, ja, és a hideg miatt, tehát voltak ott a
annyira kitett, annyira hideg,
igen,
hogy...
És palasz nélkül másztak, és nem volt fűtésük a testben, ugye, hát azért az oxigén az nem csak az izmokat segíti, meg mondjuk az aszmásoknál egyáltalán légzést, mint ugye az én esetemben is, hanem a test hőmérséklet meg felszinten tartását is gyakorlatilag voltak ilyenek. Tehát vannak ilyen extrémebbek, ott van olyan irány, ahol összesen 7 expedíció ért fel a történelemben, de nagyon sok újjukba került.
Uh-huh. Egy picit beszélnék arról, lehet, hogy téged nem fog érinteni, mert te már megszoktad a veszélyről. Én nagyon szeretek túrázni, és voltam most Szlovéniában tavaly nyáron talán, és ott a hét tó völgyén mentem fölfele, civilbe. És nagyon javaslom azoknak, akik kíváncsiak, hogy hol húzódik a profi hegymászás, vagy a magashegyi mászás és a kirándulás, vagy akár a túrázás közötti nagyon-nagyon erős vonal, hogy ott elértem 1600 vagy 1000, nem is olyan magasan, 1600-700 méter, egyszer csak elértem egy falig, ugye egy törmelékre lejtő megy fel az ember, elért egy falig, ahonnan lánccal kellett volna kitett helyen tovább menni. És akkor egy olyan pillanat szerintem, amikor eldől, hogy valaki alkalmas erre a sportra, vagy nem. Mert hogy ott már egyszer csak megjelenik nagyon erősen a veszélyérzet, és azt vagy le tudod győzni, vagy nem tudod legyőzni, és hogy te hogy viszonyulsz ehhez, tehát hogy neked van-e félelmed, ugyanezt képzeljük el 7600 és 8000 között, de hát a fal az ugyanúgy fal, csak kicsit mások az időjárási körülmények, gondolom. Tehát hogy te hogy kezeled ezt, hogy te tulajdonképpen folyamatosan veszélyezteted az életedet?
Igen, fel kell mérni, milyen veszély van konkrétan ott. Az egyik legnagyobb veszély az, hogyha nem aklimatizálódsz megfelelően, vagy nem aklimatizálódhatsz megfelelően, nem vagy rá képes. Az embereknek egy olyan 20%-a nagyon könnyen alkalmazkodik a magasati körülményekhez. Mik ezek? Alacsony légnyomás, alacsony oxigénszint. Egyszerűen teljesen más folyamatok indulnak be a testedben.
Van, aki erre nem is alkalmas?
Van, nagyon sokan nem képesek alkalmazkodni a magassághoz. Te azt szoktam mondani, hogy ezt mindenki érzi majd magán, amikor nagyon fáj a feje, és egy napig nem múlik, akkor le kell menni 100 métert, és hogyha ott sem múlt, akkor haza kell menni. És van, akinek ez már 3000 méteren ilyen. Tehát ez is a veszély, az egyrészt ez, mert hogyha agyi ödémát kapsz, mert nem aklimatizálsz megfelelően, az említett okokból lehet, hogy nem is tudsz, akkor meghalsz, ha nem jössz le időben, mert 8000-ről időben nagyon nehéz lejönni. A másik pedig a tüdővizenyő, tehát az is egy ödéma, gyakorlatilag a sejtekből kilép a sejtfolyadék, a citoplazma, és belefulladsz a saját sejtfolyadékodban, vízbe fulladsz úgy, hogy a környéken egy patak sincs. Tehát ezek a veszély, itt kezdődik.
Hát erre
aklimatizációval kiderül, hogy alkalmas vagy.
Hány nap kell pontosan az aklimatizációhoz?
Hát azért ez több hét. Tehát az, hogy pontosan, ha még érzed, mész még egy kört, és az nagyon fárasztó. Tehát minden aklimatizációval tartalékainkat
azért felé. Te irány próbálsz, tehát hogy fönn vagy,
folyamatosan fölle megyünk, felőször egyes tábor, vissza néhány nap pihenni, és akkor kettes tábor, ott most nem jutunk vissza, mert Kumbutól félünk, az egy mozgó jégfal, tehát gyakorlatilag az bármikor átszakadhat, az egy veszély. Ott mikor? Ott is kezeled a veszélyt. Hát éjfél után mész, amikor a leghidegebb a jég, és akkor nem mozog. Tehát már megint próbálsz a veszély tekintetében csökkenteni. Akkor mész följebb, ott lavina veszélyes területen vagy. Hát figyeled azt, hogy mondjuk esette annyi hó, hogy lehet a lavina veszély. Mész még följebb, hát ott is van lavina veszély. Van-e vagy nincs? Olyan is, ha nem esett hó, ez most egy szárazabb, hómentesebb időszak, amennyire ilyen létezik az Everesten. Ott ilyen veszély nem volt. De veszély a kimerültség, meg az, ha nem eszel eleget, hogy nem tudsz eleget enni. De hol van az a határ, hogy úgy érzed, el is gyengültél, akkor nem szabad menni, mert nem fogsz lejönni a hegyről. És akkor ott a csúcstámadás időszak, ahol még olyan veszélyek is vannak, amiről én is számoltam, és emiatt egyébként ugye idén én itt átmenetileg megvakultam.
De miért? Nem napszemüvegbe vagy?
Éjszaka vakultam meg. Ez volt, igen. Nagyon érdekes. Én sem gondoltam, hogy ilyen van, és az én hibám, hogy nem gondoltam. A probléma az, hogy éjszaka indul a csúcstámadás, mert akkor még relatíve jobb állapotban vagyunk, mint majd lefele leszünk. A halálos balesetek 85%-a lefele történik. Ki vagyunk merülve. Elindultam szépen 9-20-kor, jó magam a palackom és az aszmám, beállítottam a lépésszámot.
Ez 21:20.
21:20 persze este, teljes sötétben, fejlámpával, és akkor egyszer csak a csúcstámadás napján megérkezett egy 2 perces nagyon hideg szél balról. A jobb szememet nem voltatom semmi, hanem láttam volna, hogyha valami napszemüveg, vagy éppen egy UV-szűrős síszemüveg rajta, nem láttam volna az utat. Soha. Én többször támadtam már éjszaka csúcsot, soha nem voltatom szemüveg az elején. Napkeltekor veszed föl, hogy ne szenvedj hóvakságot. Hát rajtam nem volt, és a bal oldal érkező erős szél az olyan -28-30 fokos volt, és úgy összehúzta a szemem. Mondom, ez majd biztos elmúlik. Ott lesz a jobb szemem, azzal addig én majd látok. 6 órával később voltam napkelte magasságban, egy sziklás részen, a déli oldalon kevés a sziklás rész, ahol mászni kell. Hát pont egy ilyennél, ami egyúttal lehetetlenítette az, hogy azonnal elővegyem a szemüvegem. Napkeltekor csináltam egy gyönyörű napkelte fotót, amikor egyenes a horizont, nagyon magasról nézett. Tehát gyönyörű. Na, ez volt az utolsó tiszta emlékem. Ugyanis jött jobbról is egy ugyanolyan szél, és akkor már én észt láttam, hogy balra nem látok, tehát hogy egyszerűen ez így nem jó. De majd a jobb szemem, hát ez még 2 percig állt rendelkezésre, amire előhaláztam a hegyi vezetőm segítségével az én UV-szűrős síszemüvegemet, addigra már a jobb szemem is megkapta azt a hideg dózist, hogy onnantól gyakorlatilag szívdobbanásra éreztem, hogy megy el a látásom, és egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ez a nem is tudom, hogy...
Csak a csúcsó, hogy néztél körül? Most hát nem akarok folyékodni, bocsánat, nem olyan vicces.
Dehogy nem, most már igen, ott nem volt az. Hát nem sokat láttam, tehát szokták mondani, hogy miért mászunk, hát például a látvány miatt, hát kösz. Nem. Ott el kell döntenem, amikor hát nagyon-nagyon hunyorogva látjuk annak a négyszeresét, amit én láttam. Tehát egy ilyen teljes homály, és teljes kinyitott szemmel nem láttam semmi olyat, ami érdemleges lett volna, foltokat, de azt is ilyen nagyon-nagyon bizonytalanul. Hát annyi segített, hogy én nekem a fejemben viszont benne volt az útvonal, mert rengeteg videó és kép készült már erről. Tudtam, hogy hol vagyok. Feltettem magamnak a kérdést, hogy akkor föl vagy le? Első feladat ilyenkor, hogy felmérd azt, hogy milyen fizikai állapotban vagy. Hát én tökéletesben voltam. Éreztem, hogy azon nem fog múlni, én feljutok, jobb állapotban vagyok, mint 6 éve, és akkor sem voltam rossz állapotban. Ott egyébként aszmás rohamaim voltak, azért az úgy kihívás jelentett, de a fizikum rendben volt. Úgyhogy azt mondtam, hogy oké, irány fölfele, és megcsinálom.
Tulajdonképpen kontúrokat láttál.
Csak is gyengén. Igen, viszont a kötél ott volt. Aha, kötelet éreztem, illetve feltettem magamnak a kérdést, hogy akkor most mit égettem magam, hát én foltokat látok. 3 ember van, aki teljesen vakon mászott már fel a történelemben.
Akkor itt most meg lehet köd is. Vagy nem tudom, hogy
felhők inkább, de ott nem, akkor nem nagyon mász, akkor van vele vihar is. Tehát lényeg az, hogy azt mondtam, hogy megcsinálom már csak azért is, mert itt már vakok is.
És mennyi volt még?
Hát ezt a klasszikus Everest fényképet nézzük, ami a nepáli oldalról készül, ott van egy kis szarvacska jobbra fönn. Az úgynek a déli csúcsa, a világ második legmagasabb hegycsúcsa, 8748, csak nem önálló hegy, de át kell azon mászni. A déli csúcs alatt voltam 50 méterrel, ez az 50 méter, ez nagyon sok. Uh-huh. És ott elértem valahogy a déli csúcsot egy óra alatt, és utána meg még jött a gerinc, ugye, hogy végig az egészen a csúcsig, és hát az ez feladat volt, de a fejemben volt az útvonal.
De ilyenkor támogattak? Vagy hogy?
A hegyi vezető, hát amit tudott, hát igyekeztem mondani azt, hogyha valamire figyelni, szóltam nekem, nagyon látok, nem értettem.
De akkor te itt másztál, szó szerint. Én itt nem is, amennyire lehet fölegyenesedni egyébként.
Azt
itt lehet.
Hát
a gerincen lehet.
Az lehetett, aztán ugye a kesztyű nem nagyon segít a mászásban, ugyanis itt nincs szikla. Mint az északi oldalon ugye a halálzónában sziklát kell mászni. Azért voltak az aszmás rohamaim. Itt nincs szikla. Itt kézzel nagyon keveset csinálsz, nyilván fogod a kötelet, van hozzá.
De mi az egy jég.
Hó, igen, a gerincig. És ott viszont már sziklásabb, de azt meg lehet oldani, és gyakorlatilag valahogy feljutottam. Nagy részt tudtam, hogy hol vagyok, adott egy biztonságérzetet. Tehát a felvételek, amit én készítettem a csúcson, én nem is tudtam, hogy készítem, adtam egy esélyt neki, mert nem láttam a telefonom kijelzőjét se, hogy most ez fénykép, meg
mindenhova.
Még ami érdekes, hogy én azért...
Jók lettek a képek?
Hát az a kevés, az igen, az használható lett, de szerencsé volt.
Láttam egyébként képet, azt nem tudtam, hogy így
készítettek. Másokkal is másztam, és azon a híre ment, hogy az ember megvakult. a magyar mászó nem lát, és mit keres itt? Hát jön föl, hagyja ő dolga. Én megéreztem, hogy el fogom érni a csúcsot, mert nem volt pánik. Egyszerűen, ha felmérhet, hogy képes vagy rá, ott két dolgot tettem, hogy pánikban mászom, vagy pánikban nem mászom. Most akkor inkább a pánik, ezhez képest azt mondtam, hogy béter, mi lenne, ha pánik nélkül tenni? Fel sem merült. Megcsináltam lassabban, nyilván nem az élén, eleve kevesen voltak aznap a szeles időjárás miatt a csúcson, és az utolsó között értem fel 8:30-kor. Összesen öten voltunk akkor talán a csúcson. És
11 óra volt a körülbelül fönti így, táborból felvenni a csúcsra.
Igen, ez lehetett volna, mint egy másfél órával kevesebb, hogyha látok. És ott viszont mindenki tudta, hogy én nem fog tudni fotózni, úgyhogy rólam nagyszerű képek készültek egyébként, és azt utóbb kaptam meg, és akkor néztem meg, hogy milyen szép. De az agy nagyon érdekes, kitölti el ma az űrt, ha van már voltál ott. Az első dolgom az volt, hogy a csúcson.
Ne, én még nem voltam az Everesten, nem tudom, hogy kiderült.
És
nem is tudom, hogy vágyok-e rá, itt ezen gondolkodom.
Én mondom, nem szabad ilyen helyekre menni, én majd elmegyek, és elmondom, milyen volt. Jó, ez nem, nagyon veszélyes.
Most már értem szerint nem tudom elkezdeni. Egyébként bírom a magaslatot, állítólag ilyen szempontból én rendben vagyok. Nekem inkább ezzel a kitettséggel van bajom, hogy kell-e nekem azt, és hogy miért kell, ugye te is mondtad, hogy ez az egyik legfőbb kérdés felét, hogy miért kell, miért van erre szükség, hogy te életveszélyben olyan helyen, ahol egyébként a madár se jár, a szó legszorosabb értelmében, ugye? Nem jár madár.
Van egyébként, de azt
4-8 ezeren?
Hogyne, a himalai varjú, illetve a himalai lút 9 ezeren.
Hát ezek a mesék, ezek mindig, látod, ezért nem szabad a meséknek hinni.
Hát én meg
mindenhol jár a madár. Szóval, hogy kell, miért kell ez az ember?
Térjük vissza erre azután, hogy mondok egy még érdekességet. Jó. Az első dolgom, amikor csúcson voltam, megnéztem a 6 évvel ezelőtti útvonalat, és ott én azt élesen láttam, hogy ott nem láthattam. Tehát az agyam azonnal behozta a régi képet. Tehát az agy dolgozik, nem csak a szemeddel látsz. Lefele volt a baj. Lefele nem volt meg az útvonal a fejemben. Hát én ott aztán, amit ott vergődtem lefele, az igazi életveszély volt, de én azt feladatnak éltem meg, old meg. Itt már maradhatok. Ottkor is életveszély lett volna, hogyha egyébként a jobb szemem látásának elvesztése kor visszafordulok. Lefelé a palackomat is elvesztette, minden volt, olyan harc volt, ami
élet-halál harc.
Igen, csak mindez halálosan higgadtam, mert a legkisebb pániknál is vége. Tehát ez volt. És hogy miért csináltam? Hát 6 éve az a siker az úgy alakult ki, hogy engem elért az a hír. Még korábban, egy olimpiai ciklussal korábban, 12-ben, London Olympia előtt talán körül, hogy magyarok nem jutottak fel északról az Everest csúcsára, és minket úgy betettek abba a köztudatban, szerint benne voltunk a hegymászok köztudatban így olyan, aki kimondatlanul, vagy inkább kimondottan, és az alkalmatlan népek közé tettek be. Mert mi genetikailag is, meg földrajzilag is, meg mindegy alkalmatlan van, nem csak a magyar, ott voltak benne, még vannak is sokan. És engem ez felpiszkált, mint egykori sportolót, és azt mondtam, hogy mi kell hozzá, ezt megcsinálom. Egyszer ennyi kell.
Hát nehogy. De előtte túráztál, másztál?
Nem, én NB1-ben kosaraztam. Azt tehát, tudom, hogy volt egy versenysportolói előéletem, és elkezdtem vizsgálni, akkor még középfokú edzői végzettségemmel, mi kell ehhez, és rájöttem, hogy ezt meg tudom csinálni, csak nem most. Akkor én már nem játszottam évek óta, le is álltam teljesen, kis pocak, minden volt, és azt mondtam, felkészülök, egy bő 3,5 év alatt felkészültem, szisztematikusan, intervall állóképesség visszaszerzése. A magas hegyet leteszteltem, csak megmásztam a Kilimandzsárót. Ha bírod, akkor azt is bírod. Ilyen egyszer, ha ott nem fáj a fejed, akkor nagy gond nem lehet.
De mi a magas hegy? 3000 fölött?
Nem, hát azért majdnem 6000-es a Kilimandzsáró.
Bocsánat, nem figyeltem, Kilimandzsáron.
És azzal kezdtem a Seven Summits túrát, ugye minden földrészt legmagasabb csúcsát megmászni.
Az egy viszonylag könnyebb hegy, azt mondják a Kilimandzsáról.
Igen, és nagyon jó az, hogy magaslatot tesztelj, hogy bírod el a magaslatot. És hát 5895 a csúcs. És
azt én is nézegettem.
Érdemes szintén, mert azért az úgymond legősibb földrésznek a csúcsán állhatsz, ami egyébként a vulkánja már hallott évezredek óta. Tehát
meg hát csodálatos állítok, én csak az atlaszban láttam azt, amikor az afrikai tájból elindulsz fölfelé és mész föl, és akkor egyszer csak ott vagy Dél-Európába, Közép-Európába, és aztán
hogy, hogy állhatsz mínusz 20 fokban Afrikában, igen, itt a csúcson igen, egyébként. Igen. Szóval ott kiderült, hogy bírom a magasságot, és akkor azt mondtam, hogy én nekivágok, ennek felkészülök, az aszmás tüneteim kezelésén kívül mindenre fel tudtam készülni, azt mondtam, hogy ahhoz próbálok próbálok majd alkalmazkodni. Ahol sikerült, az egy másik történet. És amikor ezt sikerült a magyarokat föltenni a térképre, tehát hogy Magyarországot is láthatjuk azon nemzetek, hogy ott a magyar zászló, akik északról feljutottak, el is felejtették ezt az alkalmatlanságot, szoktam mondani ezt így, hogy és mi egy aszmás ügyvédet küldtünk oda, azt ő is fölmászott. Mi lett volna, ha valaki egészségesen megy? Hát mondjuk mentek is mások, de sok sikertelenség volt korábban, illetve hát három haláleset is történt északon, magyar csak északon halt meg. És ezután a következő kihívásom a 7 hegy csúcs volt, és én azt szerettem volna, hogy van két változat, minden.
De hány magyar halt meg északon?
Hát a 2,5, ha úgy veszük, mert magyar expedíció volt egy osztrák állampolgár, akinek magyar felesége volt, illetve további két magyar. Tehát, hogy
tehát az azon az oldalon történt.
Az kizárólag azon az oldalon történt. És hát utána a következő kihívás az a 7 hegy csúcs, minden földrész legmagasabb csúcsát megmászni. Hát ebből kettő már ekkor megvolt, ugye Afrika és Ázsia, a Kilimandzsáró és az Everest, és utána egy ilyen 4 év alatt végigmásztam az egészet, sőt két változata van ennek, mert hogy a kihívások között az egyik verzióban Óceánia és Ausztrália csúcsa egy másik hegy, mint a másik verzióban, mind a kettőt megmásztam. És akkor élettem az első, és gyakorlatilag a magyarok is egyúttal gyakorlatilag felkerültek erre a listára, és hogy nem csak, hogy egyik helyét hegycsúcs, hanem mindkét 7 hegycsúcs kihívást teljesítettük. Tehát azért ez egy jó érzés volt így 40-es sportemberként, hogy ezt a kettőt akkor ezt így sikerült így feltenni. Volt még egy kihívás, nem volt még olyan mászó magyarként, aki mindkét oldalra egy személyhez köthetően megmászta az Everestet. És hát két gond volt. Egyrészt éreztem egy felelősséget, hogy más nem nagyon tudja, mert északról nem lehet mászni. Én meg magamban meg éreztem annyi erőt, hogy hajrá. Hát ehhez képest elindultam 2020-ban. Covid miatt törölték, 21-ben félbeszakadt a lavinák miatt, és 22-ben felértem, tehát ez nem volt egy rövid történet.
És akkor most megnyugszol?
Hát most van egy olyan kihívás, hogy Grand Slam, ami pedig a 7 hegy csúcs, valamint az északi és déli sark. Tehát hogy lehet, hogy én még elgyagolok az észak és déli sarkra, csak érdekességet mondom neked is, meg a kedves hallgatóknak, hogy a déli sark közel 3000 méteren van. Tehát, hogy ott az agyégen fel kell jutni, ha úgy tetszik, egy nagyon pici emelkedés ott is lesz, de hát az gyalogosan kell, és azért ezek ilyen 2-3 hetes kihívások. Az északi sarknál pedig a legnagyobb veszélyt az esetleges olvadás mellett a jegesmedvék jelentik. Tehát oda személyi védelmet biztosítókkal kell, vadászokkal kell menni, akik szintén veled mennek, mert hogy el kell, hogy riasszák a medvéket, mert az biztos, hogy nem te fogod megtenni, úgyhogy nem tudsz lőni, mint ahogy én például
hát
nem.
Igen. Medvék egyre éhesebbek, ahogy
utána hallom, pedig elég hamar, tehát mit tudom, egy-két ilyen egyszerűbb csimborázzót még szeretném, ugyanis az a másik extra hegy, 6001 néhány száz méteren van, de a föld mértani középpontját a legtávolabb van a csúcsa, hát 6000-es körülmények, de a egyfajta csúcs szintén a világ egyik
relatív magasság.
Más szempontból hát gyakorlatilag a légnyomás az ilyen 8000-es, de az oxigén az 6000-es. Tehát, aha, hogy oda lehet palasz nélkül. Ugyanúgy.
Ez hol van helyleg?
Ekvadorban.
Ekvadorban. Ja, tehát nagyon magasról indul a csúcs.
Eleve igen, aha, hát ez egy ilyen. Ez egy ilyen. Tehát ez még, de az semmilyen rekord. Szoktam mesélni, meg írni a különböző kalandokról, akik olvassák, szeretik, előadásokon előfordul szintén, és úgy talán itt a különbség, hogy én a profi hegymászó barátaimnak is a rajongója vagyok, hogy srácok, ezt így kell, bárcsak ne lennék aszmás, és akkor oké. De mindenki rajong, és nem értjük őket igazán, nem érezzük át azt, hogy ők ott mit élnek meg. Amit én csinálok, és ahogy, az sokkal közelebb van az emberi felfogható információállományhoz, ezért sokkal többen érzik azt a visszajelzések alapján, hogy ott vannak velem, és most már érti, hogy mi történt, és nagyon jó, nem is kell oda menni. Ez igaz, mondtam, ilyen veszélyes helyekre nem szabad járni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy adtál egy kis szemelvényt az őrültségedből, mert majdnem ezt mondtam, elnézést, nem tudom, hogy a kihívás keresésedből, és az érdeklődésedből. Hát
meg a kockázat felmérésből, mert csak vállalható kockázatot.
Igen, én mondom, én mindig azt mondom, hogy nagyon könnyű, és tényleg nagyon könnyű, és mint a hegyekben, nem ilyen hegyekben, de azért hegyekben járó ember, nagyon könnyű megtapasztalni azt, hogy te mit élsz túl, el kell menni, el kell tévedni a Tátrába egyszer, 11 óra után jönni lefele mondjuk valamelyik csúcsról, ami velem megtörtént, és szó szerint alig bírtam járni, és akkor arra gondolok, hogy a magashegyi mászók, azok hányszor érnek át ilyet, és hogy...
Hát mi egyszer se. Tehát mi hát mindig jó, tudjuk, és van azért náluk fejlámpa.
Azért veled, is, előtt, az, hogy azért veled is előfordul, gondolom, hogy már alig tudott tenni a lábadat, tehát hogy nem...
Én nem készülök fel, hogy ez elő nem fordulhat. Hát az baj.
Akkor, hát ezek akkor nem amatőr, fel a profi között.
Hát a profi felfogás, de én mégis azt mondom, ha nem is vagyok amatőr, de mondjuk az, hogy ilyen profi módon felkészült. Ez a felfedező kategória, ez külföldön ismertebb. De egyébként csak érdekesség mondom, hogy ahol kihűlsz, bárhol meg lehet halni a hegyen. Tehát persze, ez nem kell. Hát a budai hegyekben külföldieket évente szednek össze, mert elromlik a GPS-ük, nem találnak ki, és rendőr, nem hegyi, mert ők rendőrök.
És akkor 6 kilométer után valóban kijutsz.
De nem, ők ezt nem tudják. Tehát ilyen spanyolokat, ilyen mediterrán országokból néha mentegetnek a budai hegyekből a rendőrök. Konkrétan a végzetes kihűlés határán. Tehát ott is meg lehetne halni. Tehát vigyázni kell magunkra.
Még gratulálok, és látsz, minden rendben.
19 nap után visszajött a látás.
Az jó, ez fontos azért.
Feltétlenül.
Mert a további célokat csak úgy biztos, lehet elérni, igen. Hogyha...
Igen,
ha, nem, hát nem, te mondtad, hogy vannak, akik vakon
de, másznak. De ha választhatok, akkor persze látok.
Akkor inkább látóként mászol. Igen. Gratulálok, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőségen.
Leszmény Emil ügyvéd és hegymászó volt a vendégünk, a nap vendégében Mezei Dániel vagyok. További szép napot.